Sok édesanyja felteszi magában azokat a kérdéseket, amelyekkel az önkiadványa foglalkozik. Honnan jött a könyv alapötlete?
Igazából onnan jött az ötlet, hogy nagyon sok anyuka fordult hozzám babákkal kapcsolatos problémákkal. Valahányszor hozzám jöttek ezzel, mindig kiderült, hogy a baba igazából él és virul, nagyon jól van, jól fejlődik, nincs különösebb gond vele, ám de az anyukának egy csomó problémája van az a saját anyaságával. És ezért kezdtem el ezzel az anyapszichológia kérdéskörrel foglalkozni, hogy egy kicsit jobban megismerjük azt, hogy mi minden mozgat minket, anyukákat, miért érzünk sokszor sokkal erőteljesebb érzéseket, miért van sok anyukának bűntudata, és egyáltalán hogyan állunk mi anyukák azzal az anyaszereppel, amiben vagyunk.
Két gyermek édesanyja pszichológusként is praktizál, tehát elmondható, hogy tapasztalattöblettel rendelkezik. Honnan merítette tapasztalatait? Gondolom nem csak a saját anyaságából. Mennyire tudta bedolgozni könyvébe az előző generációk élményeit?
Igazából nagyon sok forrásból. Egyrészt nekem, amikor én születtem, viszonylag fiatalok voltak a szüleim, ezért nagyon sokat voltam a nagyszülőknél, meg ismertem az összes dédszülőmet is, tehát hogy sokat tapasztaltam arról, hogy milyen sokféle anyuka van. Aztán nyilván nekem is lettek gyerekeim, mindenkinek szerintem egy nagyon nagy tapasztalás, hogy milyen az, amikor ő maga van az anyaszerepben. Egészen más, amikor az emberek még nincsenek gyerekei, de mondjuk szereti a gyerekeket, és úgy foglalkozik gyerekekkel. Én is, mivel én pedagógus is vagyok, van ilyen végzettségem is, és tanítottam gyerekeket, pontosan tudom, hogy egészen más, amikor más gyerekkel kell foglalkozom, meg amikor a sajátokkal foglalkozom. És hát aztán valahogy pszichológusként is mindig a szülők találtak meg inkább kérdésekkel, és nyilván a velük való kapcsolatból, meg a velük való foglalkozásból is nagyon sok tapasztalatot merítettem.
Milyen fontosabb kérdéskörök köré rendeződik a könyv, a kiadvány?
Ott kezdődik valahol, hogy hogyan is válunk anyává, hogyan alakul ki ez az anyaszerep a gyerekekben. Kislányoknál már nagyon hamar megjelenik az, hogy ők úgy sejtik, hogy milyen egy anyuka. Már másfél éves kor körül tudják. Ez azért érdekes, mert a kisfiúk inkább olyan 5-6 éves kor körül kezdenek el az apa szerep iránt érdeklődni, úgyhogy mélyebben. Tehát nem véletlen, hogy amikor az óvodások papás-mamást játszanak, soha nem a fiúk találják ki ezt a játékot, mindig a lányok találják ki. Ők már aktívan érdeklődnek az ő női szerepeik iránt, a kisfiúkat kevésbé érdekli még ez a témakör. Őket más érdekli, ezt az anyukák szokták tapasztalni, hogy mennyire mások a fiúk és a lányok mondjuk óvodáskorban, és hát aztán később is. Illetve hát a társadalmi része is nagyon érdekes ennek a kérdésnek. Például összeszedtem ilyen néprajzi kutatásokból, hogy milyen korban hogyan viszonyultak a gyerekekhez, hiszen az, ahogy mi manapság nézzük a gyerekeinket, foglalkozunk az anyaságunkkal, azért mondjuk 100 évvel ezelőtt nagyon-nagyon más volt. Egyrészt azért, mert nyilván sokkal magasabb volt a gyermekhalandóság, tehát nem volt annyira mély szoros kötődés, nem tudott kialakulni. Egészen máshogy álltak a gyerekekhez, pár száz évvel ezelőtt sokkal nagyobb volt a gyerekmunka aránya, tehát gyakorlatilag már a kisebb gyerekek nagyon gyorsan bekerültek, mint munkaerő a családi gazdaságba, éppen ezért kisfelnőttekként kezelték őket, ezért megint csak más volt a kötődés hozzájuk. Illetve ami nagyon érdekes, hogy míg régen egy falu nevelt egy gyereket, és ma is van ilyen mondás, hogy a gyerek felneveléséhez egy falura van szükség. Ebben van is egyébként sok igazság. Körülbelül annyi embernek kell rá hatással lenni, mint egy falu. Ilyen 100 ember nagyjából, pedagógusok, óvónéni, barátok, mire fölnő a gyerek 18 éves koráig. Viszont régen a falvakban ott tényleg ilyen közös gyereknevelés volt, tehát mondjuk joga volt a szomszéd bácsinak is lekeverni egy taslit, hogyha rossz volt a gyerek. Csak mondjuk a szomszéd letolja a gyerekemet, és ad neki egy pofont, hát a szülő igencsak föl lenne háborodva, vagy ha mondjuk a tanító szigorú a gyerekkel, és komolyabb büntetést szab ki rá, azért a szülők igencsak föl vannak háborodva, hogy miért szól bele bárki is az ő dolgukba. Tehát nagyon megváltozott az, ahogyan a gyerekeket neveljük, egyre inkább egy-két embernek a feladatává vált. Nehezen vesszük azt, hogyha más ebbe beleszól, vagy kívülről beletüremkedik, és nyilván ez megváltoztatja azt is, ahogy anyaként érezzük magunkat.
Beszéltünk arról, hogy régebben milyen volt szülővé válni, vagy szülőként élni. Ki szerettem volna erre később térni, de talán most fogom feltenni a következő kérdésemet. Ha az anya szerepét nézzük külső szemmel, akkor mit mond a szakember? Mitől volt mondjuk más anyává válni 100-200 évvel ezelőtt, mint mondjuk most?
Talán azt említenem, és a legtöbben ezt szokták, hogy mennyivel egyszerűbb volt, mert sokkal több volt a segítség. Mi a nagy családok éltek együtt, nyilván több szem többet lát, mindig valaki figyelt a gyerekre. Ugyanakkor egy kicsit el is voltak hanyagolva a gyerekek olyan tekintetben, hogyha kellett menni kapálni, akkor vagy vitték a gyereket, vagy nagyon sokszor előfordul, és például a néprajzi feljegyzésekben ilyeneket is találtam, hogy egyszerűen bezárták a gyerekeket a házba, ott nem történik baja, és ez másfél-két évesekről van szó, tehát manapság azt mondanánk, hogy micsoda barbárság. Akkoriban úgy gondolták, hogy ez teljesen helyes dolog, vagy vitték magukkal, és akkor ott megtanulta, hogy hogyan működik a kapálás, mit csinálunk a földön, és megtanulta a családdal a tennivalókat. Egyrésztről nyilván könnyebb volt mondjuk a kismamának, mert volt segítsége otthon, másrészt azért el kellett látni a háztartást, ami mégis egy fizikailag egy megterhelő feladat volt, azért nézzünk körül, hogy mennyire gépiesített manapság egy-egy háztartás, akár a 20 évvel ezelőttihez képest is. A manapság, ami nagyon nagy különbség, nyilván sokkal magányosabbak az anyukák, aztán mivel a legtöbb nő dolgozik, ami persze hozzáteszem, hogy régebben is dolgoztak a nők, csak nem pénzért dolgoztak, hanem a háztartásban dolgoztak, a földön dolgoztak, csak nem kaptak érte fizetést, tehát ugyanúgy voltak dolgozó nők, csak másként. De manapság eljárnak dolgozni otthonról a nők, meg kiesnek egy kicsit a kismamaság miatt a munkaerőpiacról. Ezért van egy ilyen nagyon rossz érzés, és nagyon sokan ugye viszonylag túlképzettek a nők, képzik magukat, tanulnak, kicsit jobban is képzik magukat, mint kellene, mert hogy azt gondolják, hogy ezzel tudják egy kicsit kompenzálni a hátrányaikat. Ezért nagyon jól képzett diplomás nők elmennek szülni, viszonylag későn nagyon sokan. Magyarországon is egyre inkább ugye 30 év fölé tolódik a gyerekvállalásnak az alsó korhatára, és otthon vannak egyedül, nagyon sokan elővárosokban laknak, mert kiköltöznek a zöldbe, hogy jó legyen a gyerekek, és otthon van egyedül. Tehát kialakul egy ilyen nagyon magányos állapot. Ráadásul Magyarországon ehhez hozzájön az is, hogy ugye az anyukák nagy átlagban két gyerekkel 5 évet töltenek otthon, és 5 év sok idő, nem csak azért, mert kiesünk a munkaerőpiacra, hanem azért is, mert magányos lesz az anyuka. Tehát már a 70-es években, amikor bevezették ezt a 2-3 éves gyest, és nem csak Magyarországon, egyébként regionálisan, sokkal magasabb lett a depressziós anyukáknak a száma, tehát megnőtt a szülés utáni depresszió, mert a magány erre nagyon sokat rátesz. Ráadásul az anyukára helyeződik a felelősség, még hogyha az anyuka dolgozik is, vagy visszamegy viszonylag hamar néhány órába dolgozni, az apuka azért a fő kenyérkereső, tehát őt keveset látják, ő se tud úgy integrálódni a családba. Apukának se jó feltétlenül az az állapot, hogy ő elmegy dolgozni, és nem meg hazajön. És hát egyre többen dolgoznak külföldön is, tehát egyre több olyan család van, ahol egy hétre megy el az apuka dolgozni, aztán egy hétre hazajön, vagy néhány napra hazajön, aztán megint elmegy egy-két hétre dolgozni. Tehát ez nyilván egy olyan állapotot eredményez, amiben az anyuka nagyon egyedül marad, és ez rengeteg szorongásnak, félelemnek és egyébnek a forrása. Ugyanakkor ott van az is, hogy ugye jót szeretnének a gyereknek, tehát hogy akkor menjen jó iskolába, fejlesszük a képességeit, hogy neki majd jobb legyen, mint nekünk, ami egyébként egy ilyen ösztönös törekvés, tehát több száz évvel ezelőtt is mindig ez volt a törekvés, hogy majd a gyerekeknek jobb lesz. Emögött az van, hogy nekünk most milyen rossz, mert ennyit kell dolgozni, nem találkozunk, de majd neked jobb lesz, menjél erős iskolába, tanuljál, és ezért fejlesztik a gyerekeket mindenféle módszerekkel, hogy majd, amikor oda jutnak, van ebben egy ilyen borzasztó nagy akarás, ami viszont nem mindig jó a gyerekeknek, mert ők ettől szoronganak, ők ennek nem tudnak megfelelni, ők egészen máshogy élik meg ezt az egészet. Nyilván a jó szándék van mögöttem, de a gyerekekre nem mindig van jó hatással, úgyhogy ez is ilyen nagyon érdekes helyzetet eredményez mondjuk a korábbiakhoz képest.
Ugye a kiadványának a címe anyapszichológia. Kit kíván meg ezáltal megcélozni? Kizárólag az anyákat, édesanyákat?
Elsősorban az anyukákat, tehát én azt látom, hogy sokszor már az is elég, hogyha szembesülünk avval, hogy jé, ez rám is igaz, jaj, hát másnak is ez a probléma, de jó, végre arról olvasni, nem vagyok egyedül, tehát sokszor már ez is egy ilyen felszabadító érzés. Aztán mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmét az anyukáknak néhány olyan problémára, és nem csak nekik, hanem a környezetükre is. Ilyen a szülésélmény feldolgozása, meg maga a szülés folyamata, amiről ugye most nagyon sok vita megy, hogy otthon szülés, kórházi szülés, stb. De ugye ennek van egy nagyon komoly pszichés háttere. És ugye nem feltétlenül a környezetem múlik, tehát nem azon múlik, hogy jó legyen pszichésen a szülés, és hogy ne gátolja a pszichém a testemnek a működését a szülés folyamán. Az nem attól múlik, hogy otthon szültem, vagy kórházban, hanem hogy megzavartak-e közben, vagy nem zavartak-e meg, hogy hagyták, hogy a természetes úton menjen végbe, vagy pedig mindig jött valaki, és vizsgálgatott, és stresszelt, ezért az anyuka egy ilyen teljesítménykényszerbe kerül, hogy már nagyon kéne szülnöm, de nem tudom, hogy kell. És ami aztán belesodorja abba, hogy aztán komplikációk lesznek, és például több a császármetszés aránya. Szerettem volna fölhívni erre a figyelmet, hogy ez milyen fontos, az, hogy a szülés utáni depresszió milyen gyakori, körülbelül az anyukáknak 20%-át érinti, és a 10%-ban elég súlyos depresszióról van szó. Tehát van, akinek csak ilyen neurózis, és ilyen átmeneti időszakok, van, akinél sokkal súlyosabb, aztán a kialvatlanság veszélyei. És hát van egy pár olyan dolog, amiben pedig azt látom, hogy csurlódás van az anyukák, meg a saját édesanyjuk között, tehát ilyen nevelési kérdések, és olyan apróságok is, mint mondjuk a szoptatás kérdése, hogy most mennyi ideig, vagy hogyan szoptassunk. Míg a mai anyukák azért törekszenek rá, mindenki efelé próbálja őket motiválni, hogy szoptassanak nyugodtan, és szoptassanak sokáig, és nem olyan nehéz szoptatni, addig ugye az édesanyjuk mondjuk nem tudta megélni ezt az élményt, vagy csak rövid ideig tudott szoptatni, és itt van egy nagyon rossz tapasztalat. Szerettem volna átadni azt, hogy ez hogyan lehet ezt a kommunikációs szakadékot egymás között áthidalni, illetve még egy kérdéskörre térek ki, és ez nem is az anyukákra vonatkozik, hanem a leendő anyukákra, meg apukákra, az pedig a fogantatás pszichéje, hiszen ahhoz, hogy egy magzat létrejöjjön, vagy hogy egy baba megszülese, három ember döntése szükséges. Az anyukának is szükséges a döntés, az apukának is, őt azért ne hagyjuk ki a folyamatból. És hát a magzatnak is, és nagyon sokszor, ugye régen nem tudtuk, hogy megfogant egy magzat, tehát a nagy átlagban mondjuk a 20. század elején az anyák többsége ugye a 20. hét környékén jött rá, hogy ő várandós, mert akkor már úgy látszik, érződik. Manapság meg hát 2-3 hét, még nincs is igazán embrió, de már az anyuka tesztel és tudja, és tudatosan követi mondjuk akár a petejérését, petejérés jelzőt tesztel, és ez rengeteg szorongás forrása, ez a baba projekt, ahogy az anyukák nevezik. És hát erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ennek a túl bonyolítása, meg stresszelése, meg túl tervezése az aztán ahhoz vezethet, hogy például én évekig elhúzódó meddőség, aminek nincs testi oka, hanem egy ilyen pszichés oka van, hogy nagyon akarjuk, de igazából csak azért akarjuk, mert már mindenki mondogatja, hogy mikor lesz már gyereketek. De igazából még nem akarjuk, és ebben nincs semmi baj, hogyha valaki még úgy érzi, hogy nincsen készen erre a dologra.